Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentatya állapota stabil. Idejét csütörtökön munkával, imádsággal és pihenéssel töltötte és részesült az eukarisztiában, közölte a Szentszéki Sajtóközpont csütörtökön 19 óra 43 perckor. Ferenc pápát a római Gemelli klinikán február 14-e óta kezelik. Mint írták, a Szentatya klinikai állapota az előző napokhoz képest stabil maradt. Csütörtökön sem lépett fel nála légzési elégtelenség. A Szentatya folytatta a légzési és a mozgás terápiát, amelyek jótékony hatással voltak. A hemodinamikai paraméterek és a vérkép változatlanok maradtak. Nem volt láza. Az orvosok továbbra sem adnak biztos prognózist. Figyelembe véve a klinikai állapot stabilitását, a következő orvosi közleményt szombaton teszik közzé. Tegnap este is megtartották a pápáért való közös rózsafüzér imádságot a vatikáni Szent Péter téren. Az imádság előtt lejátszották Ferenc pápa hangüzenetét, amelyet a kórházból küldött. Most ezt idézzük. Szívem mélyéből köszönöm az imákat, amelyeket a téren imádkoztok az egészségemért. Innen kísérlek benneteket. Isten áldjon és a szűzanya oltalmazzon benneteket. Köszönöm. Fogalmazott Ferenc pápa hangüzenetében. A Vatikánban és Rómában zajló jubileumi Szent Év magyar programjainak csúcspontja októberben lesz, mondta Csaba Gábor, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára a távirati irodának, miután kiállítást nyitott meg a Római Magyar Akadémián. A teremtésvédelem lesz a témája az egész október hónapot átölelő szabadtéri kiállításnak, amely Máté Bence természetfotós felvételeit mutatja majd be. A tervek szerint rendkívül látványos, nagyszabású, multimédiás kiállítás helyszíne Vatikánváros nyitott területén lesz, ahol a jubileumi Szent Évben milliók haladnak át. Csaba Gábor hangsúlyozta, 8 témakörhöz kívánnak csatlakozni, 15-20 program szervezésével, melyek Magyarországot mutatják be. Programjainkkal egyrészt hozzájárulunk a Szent Évhez, másrészt még jobban megismertetjük magunkat az olasz társadalommal, mondta Csaba Gábor. 2 év alatt 12.425 pácienst látott el 38 nehéz helyzetű, többségében évek óta házi orvos nélkül maradt kistelepülésen a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Európai Uniós támogatásból indított Naszladi Attila egészségfejlesztési programja, közölte a karitatív szervezet a távirati irodával. A közlemény szerint a felzárkózó települések program 5 helyszínén indult el a telemedicinás rendelés, amely jelentős nemzetközi elismerést hozott Magyarországnak. A program az ország legszegényebb településein orvosi ellátás nélkül maradt lakosság ellátására azt ajánlotta, hogy sem a betegséget, sem az orvos nem utaztatja a vizsgálatra, hanem a legmodernebb vizsgálati eszközökkel hidalja át a köztük lévő távolságot, írták. A településeket 14 mozgó egészségügyi központ járja, a járművekkel szakaszisztens érkezik a helyszínre, aki az interneten kapcsolódó orvos irányításával műszeres vizsgálatokat végez, tették hozzá. Ma tartják országszerte az ökumenikus világi manapot, amelynek idei tematikáját a csendes-óceáni Cook-szigeteken élő keresztény nők készítették el. Közölte Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára a távirati irodával. A közlemény szerint a világi manapi mozgalom közössége vallja, hogy az ima az Istenre és az egymásra való odafigyelésben gyökerezik. Az igehallgatáson túl ebben az esztendőben a Cook-szigeteken élő asszonyok osztják meg sorsukat az imanap résztvevőivel. az istentiszteleti liturgia keretében olyan bátorító leveleket olvasnak fel, amelyeket azok az asszonyok kaptak meg, akik életük során szenvedéssel vagy igazságtalansággal szembesültek. A levelekből fény derül ezeknek a nőknek a hitbeli kitartására, arra, hogy a legnagyobb nehézség közt is Istenre tudtak hagyatkozni. Példájuk vigasztalás és bátorítás lehet azok számára, akik a világ más pontján kell, hogy hasonló terheket cipeljenek, tették hozzá. Az idei imanap központi gondolata a Zsoltárok könyvéből vett ige szakasz. Áldalak téged, mert csodálatosan megalkottál. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, majd fátyolfelhős napos száraz időben lesz részünk. A déli délkeleti szél az Észak-Dunántúlon helyenként élénk lesz, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 17 és 22 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Reklámot hallottak.
Csak egy újabb magányos este, mindenről te jutsz eszembe. Érzem, hogy lehetett volna valami, de helyettem már más valaki, és tajnal, és eltűntél mellem, és én ott maradtam, leültem. Hát szóljon ez a szeret neked, aki szerettél volna, egy másik életben én is keringőzhetnék, hogy
Közélet. Délelőtti magazin.
Kedves hallgatóink, 2025. március 7-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban egy különleges kiállításra invitáljuk önöket, majd beszélünk az ezüst turizmusról, és beszámolunk egy szent évről szóló előadásról is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A régi postapalotában vagyunk, a Szél Kálmán térről jöttünk be ide. A Postajegyek és Bankjegyek című kiállításon vagyunk, és itt van velünk Elekes Attila André, bélyeg tervező grafikus művész, a Bélyeg Múzeum művészeti vezetője. Postajegyek és Bankjegyek kéz a kézben címmel időszaki kiállítás nyílt. A Bélyeg Múzeum visszaköltözött a ideiglenes kiállítás erejéig a bölcsőjébe, ugyanis 1930-ban itt alakult meg. Ma a 7. kerületben található a Hársfa utca 47 szám alatt. Miért hozták létre ezt a kiállítást, kérdezzük a grafikus művészt.
A pénzmúzeum felkérésére érkeztünk ide vissza valójában a bölcső helyszínére, közel 100 esztendő után. A postapalota 8. emeletén volt eredetileg a Bélyegmúzeum, itt alapították, és innen közel 10 év elteltével tért a Hársfa utca épületébe, ami történetesen akkor a pesti postapalota épülete volt. Ezt ugye Rimanóczi Gyula tervezte, korszakalkotó épület volt önmagában is, és itt a Bélyeg Múzeumnak már egy korszerű, az akkori követelményeknek megfelelően korszerű körülményeket biztosítottak magának a múzeumnak, a gyűjteménynek, ami akkor egy pár tízezres állománnyal érkezett a mai helyszínére, és ma közel 15 millió bélyeget tudunk bemutatni, felmutatni az érdeklődőknek.
Ez a kiállítás milyen elvek alapján épült fel, milyen részekre tagozódik?
A kiállítás alapötlete az volt, hogy egyrészt bemutassuk a Bélyeg Múzeum magyar és külföldi érdekességeit, bemutatjuk ugyanakkor a kiállításban a bélyek különlegességeket, a korszerű bélyegek sokszínűségét, sokféle technikát, mutatunk valamit a pénzügy filatériából, de elsődlegesen egy olyan elv mentén építettük fel ezt a kiállítást, hogy a nagy bélyeg tervező és bankjegy tervező művészek munkásságán keresztül mutassuk be a párhuzamot a két értékcikk tervezése között, és így módon megjelenik a kiállításban az úttörőnek nevezhető első bankjegyeket tervező Helbing Ferenc, aki aztán ugye bélyeg sorokat is tervezett, őt követi sorrendiségben Horváth Endre, majd Nagy Zoltán, és Nagy Zoltán tanítványa Vagyocki Károly, tehát ők a nagy bankjegy és bélyeg tervezők, és megmutatkozunk egyrészt személyemben én is, másrészt a nagyon jó barátom és kollégám Pálinkás György, aki ma is a pénzegynyomda művészeti vezetője. Mi képviseljük azt a fiatalabb generációt, akik szintén bankjegyek tervezésén és természetesen bélyeg tervezésén is dolgoztunk.
Igen, kéz a kézben az alcíme a kiállításnak, ugyanis a bankjegy és a bélyeg és értékcikk.
Ez egészen pontosan így van. Olyannyira értékcikk, hogy a kiállítás egyik kuriózuma az az aranyvonat vonaton utazott páncélozott láda, amiben annak idején az aranyvonaton menekítették ki a magyar bélyegkincseket is, történetesen 3 ládában. Mi ebből egy eredeti ládát itt elhoztunk, és bemutatunk a kiállítótérben, tehát ez igazi kuriózumnak számít.
Kezdjük akkor a kiállítást, nézzük meg.
Nos, ahogy belépünk, tőlünk ugye balra található Helbing Ferenc, egyrészt az életrajzi leírása, másrészt itt rögtön a tárlóban találjuk Helbing Ferenc munkásságának főbb alappilléreit, állomásait. Tematikánként úgy állított össze a kiállítási anyagot is, hogy megmutatjuk azt, amit bankjegyben megtervezett a művész annak idején, illetve amiből készült bélyegsor is. Azonos tematikában rögtön láthatjuk az 1000 koronás Szent István ábrázoló bankjegyet, majd a hozzá kapcsolódó bélyegsort. Ugyanez elmutató Mátyás királyról, megjelenik bankjegyen, szintén egy gyönyörű vázlatot mutatunk, abból a Mátyás király táblázoló sorból, amit bélyegen megjelentetett a művész, illetve egy igazi kuriózum a Petőfi sor, amit történetesen Kovács Erzsébettel közösen tervezett Helbing Ferenc, ebből két címletet, Kovács Erzsébet két címletet Helbing tervezett, a Petőfi centenáriumra adta ki ezt a Magyar Posta, és ennek különlegesség az a nyomókő, ugye annak ide nyomókő technikával készültek a bélyegek, ez alapján nyomtatták magát a bélyegeket. Történetesen Kovács Erzsébet munkáját láthatjuk a nyomókövön, de a bélyeg vázlatban, illetve a két címletben megmutatjuk Helbing Petőfi terveit. A bélyeggyűjtőknek nyilván sokat mond a Madonna sor, amit Helbing Ferencnek köszönhetünk. Ennek ugye az egyik tévnyomata a fordított Madonna, amit szintén megmutatunk a kiállításban, és Helbing Ferenc egyik nagyon értékes bankjegye a 25.000 koronása, ami több 10 millió forintba kerül, egy-egy nagyon ritka példány, felelhető példány, ez a pénzmúzeum tulajdona, és szintén a Helbing vitrinben láthatjuk azt a sportbélyeg sort, amit nem csak Magyarországon, de a világon először Helbing Ferenc tervezett, tehát a világ első sportbélyeg sor az Helbing Ferenc nevéhez fűződik.
1925-ös a kibocsátás éve.
Helbing Ferencet követi sorrendiségben Horváth Endre, akit mi úgy neveztünk el, hogy a magyar szecesszió nagymestere. Horváth Endre előszeretettel alkotta meg műveiben és hozta be a népi motivumokat. Ezeket láthatjuk egyrészt a bélyegen, másrészt a bankjegyein is. A bankjegyben azt a Petőfi sort mutatjuk be, amire sokan emlékezünk még. Ugye ez a Petőfi bankjegy, a 10 forintos, ez nagyon sok történelmi korszakot ível. Tehát ugye az első címlet az még koronás címeresen jelenik meg, majd átalakul a Rákosi címer változatba, végül a Kádár címeres változattal ér véget ennek a sornak a létjogosultsága. Mellette rögtön a 1948-as Petőfi Sándor tervet láthatjuk, illetve hozzá kapcsolódó bélyeg sort. Tematikájában társul hozzá Bem Józsefet ábrázoló gyönyörű rajza Horváth Endrének, illetve az ebből készült bélyegív és bélyegblokk. Majd legalul megmutatunk olyan, igazából banki egy kuriózumnak megjelentetett kisegítő portó bélyegeket, amelyek ugye az akkori bérmentesítés szükségeltettek, illetve még adalékként Horváth Endre munkájához megmutatunk egy gyönyörű gyümölcsös sort, amit vegyes technikával, tehát egy offset és metszet technikával jelenített meg a művész bélyegen.
1954-es ez a sorozat.
Időrendben Horváth Endrét követi Nagy Zoltán, aki ugye a portré ábrázolás nagymestere. Az ő jeles munkássága sokunk számára ismerős, a lila 500 forintos bankjegy, ami ugye Ady Endrét ábrázolja portréábrázolásként. Ebből a művész úr egy gyönyörű bélyeget is tervezett, ez szintén megjelenik a kiállításban, illetve az ő bankjegy alkotásából készült az a bélyeg változat, ami a pénzegy nyomda 50 éves évfordulára készült. Ebből láthatunk két nyomóívet, az offset változatot, ami ugye elkészíti az alapverziót, majd rá metszetmény nyomtatására került a pénzegy nyomda logója, vagy hát emblémája. És Nagy Zoltánból ennél valamivel többet is mutatunk, ahogy elfordulunk az ő vitrinjében, vagy vitrinjénél egy kicsit jobbra, itt mögé kerülünk, és hát véleményem szerint a legszebb magyar bélyeg sorokat jelenítette meg ő. Ezek a népművészeti sorok, a népviseleteket ábrázoló bélyeg sor, illetve a népviseletek másik verzióját ábrázoló gyönyörű szép rajzolatok alapján kialakított metszetmény nyomtatású bélyeg sora. Valamint mutatunk egy Jókai bélyeg blokkot és Jókai bélyeg párt, illetve a néphadsereg sorból Zrínyi Miklós portréját az eredeti rajzolt grafikában is megjelenítjük a kiállításban, valamint a teljes bélyegsort, és hogy egyéb betekintést is engedjünk a művész úr munkásságába, megjelenítjük ezt a gyönyörű virágsort, amit szintén vegyes technikával készítve álmodott meg és alkotott meg a művész úr. Történetesen a harangvirágot emeljük ki, mint egy gyönyörű virágmotívumot.
Ezek az 50-es és a 60-as évek elején készültek.
Nagy Zoltán tanítványa volt, és generációs idősorrendben következik a mai modern forint bankjegysor megálmodója és megtervezője Vagyóczky Károly vitrinje. Ebben a vitrínben úgy mutatjuk be ezt az ő munkásságát, hogy elsődlegesen megmutatjuk a korabeli Széchenyi Istvánt ábrázoló bankjegy tervet, ez egy akvarell terv, ez ebből készült még az előző rendszerben, de már a rendszerváltást megélt, itt a címerből láthatjuk is, hogy már a koronás címeres verzióval mutatunk be egy bankjegyet, ez a barna 5000 forintos, tehát is nyilván sokan emlékezünk, és ezt követte az az új bankjegy sorozat, aminek Vagyóczky Károly volt a tervezője, szintén Széchenyi István ábrázolása mutatjuk meg ezt a zöld-lila kompozícióban készült bankjegyet, illetve a művész úr eredeti ceruzarajzát Széchenyi Istvánról és a róla megjelentetett bélyegívet. Különlegessége ennek a tárlatnak még, hogy szintén Vagyóczky Károly nevéhez fűződően bemutatjuk a milléniumi bankjegyet, ugye ez a 2000 forintos névértéket képviseli, fölötte vajk megkeresztelését ábrázoló bélyegblokkokat, illetve a vitrin legalján azt a 20.000 forintost, ami az eredeti bankjegy koncepcióban került forgalomba, Deák Ferencet ábrázolja ez a 20.000 forintos, úgy akkoriban ez még egy ilyen narancsos lilás verzióban készült, és hozzá kapcsolódóan a művész úr készített egy Deák Ferencet ábrázoló bélyegblokkot is.
Show.
Ezek az 1900-as, illetve a 2008-as években készültek, és Fagyuczki Károllyal készítettünk interjút már a Szent István Rádióban. Már nem dolgozik a pénzjegynyomdában, kertészkedik és fest.
És igen, és kibővült az ő munkássága az itt látható igazán érdekességekkel is. Ugye rögtön egy Szent László király portrét ábrázoló rajzot látunk. Eredetileg ez a bankes sorozat koncepciójához készült, ám a Magyar Nemzeti Bank grémium akkoriban úgy döntött, hogy vegyesen, tehát nem csak uralkodókat mutat be a bankjegyeken, hanem neves államférfiakat, és így Szent László, hát idézőben a fiókban maradt, tehát nem került rá a bankjegyre, viszont művész úr egyik kedvenc alkotása, és ő ragaszkodott is ahhoz, hogy ez szerepelhessen a kiállításban. Kuriózumokat mutatunk még, annyit elárulhatok, hogy a balatoni koronát is ő alkotta, az ő elképzelés alapján került kivitelezésre. Ez a mindenkori forintnak megfelelő egyenértékű fizetőeszköz, főleg a Balaton körüli megyékben, vállalkozói körökben nagyon népszerű, és mint ahogy nagyon sok bankjegyen nem volt eredeti olyan rajz, amihez hozzányúlhatott volna, vagy felhasználhatta volna, tehát a fantáziára volt bízva, hogy kit jelenít meg a bankjegyeken. Annyit elárulok itt a nevében, meg idézőjeles felhatalmazásával, hogy a kiállításban szereplő 10 000 koronás címleten megjelenő Gizella királynét a saját lányáról mintázta. És szintén érdekessége a kiállításnak, ő metszette ugye azt a bélyegblokkot, ami II. János Pál pápa magyarországi látogatására készült, vagy alkalmából készült. Ebből láthatunk egy emléklapot, amit a Szent Atya ajándékozott, felajánlott a magyar népnek, az ő idézettével láthatjuk ezt. És ezúton is köszönet a művész úrnak, hogy azokat az eszközöket, a saját eszközeit, amivel egy bankjegytervező, rézmetsző, grafikus dolgozik, azokat ő kölcsönadta a kiállításnak, tehát itt kiállítva láthatjuk ezeket a tárgyakat, illetve azokat az elődöknek szentelt, vagy emlékül állított bankjegysort és bélyegblokkot, amin a nagy elődöket mutatta meg. Érdekessége még ennek a kiállításnak, hogy a Nobel-díjasok soron keresztül, ami ugye egy metszetmény nyomtatással készült bélyegsor, megmutattunk egy nyomólemezt, illetve egy imprimatúrát, ami ugye a postával egyeztetett elképzelések alapján a posta, illetve a tervező részéről gyártás előtt aláírásra került próbanyomat.
1998-ban készült ez a Nobel-díjas magyar tudósok első rész bélyegsor.
És hát elérkeztünk ugye az újabb generációhoz, mi vagyunk azok, akik képviseljük ennek a kettős hagyománynak, tehát bankjegy és bélyegtervezői hagyománynak a mai állapotát. Mi mind a ketten Vagyuczki Károly tanítványai vagyunk. Ugye Pálinkás Györgyről beszéljünk, ő az, aki Magyar Nemzeti Bank felkérésére áttervezte, vagy újra tervezte a forgalomba került forintsorozatot. Ezek a bankjegyek már ugye korszerű követelményeknek felelnek meg, rengeteg olyan védelmi elem van beléjük építve, ami a mai védelmi technológiának teljes mértékben eleget tesz. Pálinkás György munkásságából láthatunk emellett egy különleges 500 forintost, amit a forradalom 50. évfordulójára adott ki a Nemzeti Bank, illetve olyan tanulmánybankjegyeket, amik ugye nincsenek forgalomba, de az állandó műszaki fejlesztések követelményeinek eleget téve az alkotó ezeken dolgozik. Itt történetesen két Herman Otto bankjegyet is láthatunk, illetve egy Puskás Ferencet ábrázoló bankjegyet. Kiegészül Pálinkás György tárlója az általa tervezett bélyegekkel, illetve egyet a kettőnk alkotásában megálmodott és kivitelezett bélyeggel, ami a magyar bélyeg 150. évfordulójára került kibocsátásra. Különlegessége ennek a bélyegblokknak, hogy minden kor technikájának megfelelő kivitelezésben került a publikum elé. És akkor legvégül itt hadd beszéljek egy picit így szerénységem alkotásairól. Hát én voltam az a másik tanítványa Vagyuczki Károlynak, aki már szintén részt vett az 1000 és 5000 forintosok hátoldali ábrázolásainak megalkotásában. két kuriózumot mutatunk, és erről hadd beszéljek annyit, hogy az 1000 forintosan látható Herkules kút, aminek csak foszlány rajzolatait találtunk, ez alapján én megalkottam ezt a háromdimenziós rajzot, ami olyannyira sikert aratott, és ugye nem csak a banki egy kedvelő körében, hanem a visegrádi palota restaurálásakor a történészek és a restaurátorok e rajz alapján hát tervezték meg, és hát alakították ki a ma is látható Herkules kutat a visegrádi palota udvarán. 5000 forintos esetében pedig ugye erre a banki egyre Széchenyi Istvánhoz kapcsolódóan Nagyszenki kastély került ábrázolásra, ám de annak idején, amikor mi megérkeztünk a helyszínre, és befotóztuk ezt a bejáratot, a kastély bejáratot, ez egy ilyen nagyon benőtt, buxusokkal benőtt allé volt, amit én nemes egyszerűséggel egy kicsit így megkertészkedtem, megnyírtam ezt a sövényt, ami akkor a tetszést aratott a nagyszentkiek körében, hogy a mai napig ők ezt most így nyírják. Az én tárlomban, hadd dicsekedjek azzal, szándékosan olyan bélyeg alkotásaimat tettem be a hál' Istennek több mint 300 közül, ami szorosan kapcsolódik a bankjegy és a bélyeg tervezési kapcsolatához, illetve magához a bankjegy és pénztörténethez is. Itt ugye láthatjuk Rákóczi Ferenc szabadságharcának ábrázolását egy bélyegkisíven, ahol megjelennek Rákóczi pénzei is, illetve olyan emlékíveket is megjelentettünk ebben a kis tárlóban, ami egyrészt a Pengő 90. és a Forint 70. évfordulójára készült Mabeosz emlékív. Egy bélyegkülönleges is látható az 56-os események, ami egy igazán kuriózum, egy körperforált bélyeg, ami ugye kitépve ebből a bélyegblokkból a Lukas zászlót jeleníti meg, és azzal még hadd dicsekedjek, hogy itt látható az a fillérsor, amivel személyemet a Nemzeti Bank rendszerváltáskor bízta meg a körfeliratok újra tervezésével.
Az előbb elhangzott az a betűző, hogy Mabeosz. Ez a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségét jelenti. Az előző tárlóban láttuk az első magyar bélyegtervet is. Beszéljünk erről, mikor is tervezték, és mit ábrázolt.
És itt akkor áttérünk már az általános bélyegmúzeumi kincsekre, amit ebben a kiállításban szeretnénk, és be is mutatunk. Hozzáteszem, ezek reprodukciók, tehát az eredetiket azt a bélyegmúzeum már említett Hásva utcai intézményében láthatjuk. Az első bélyegtervre visszatérve 1848-ban Kossuth Lajos felkérésére Tanmor készíti el, ám de ugye a forradalom bukásával ez a bélyeg soha nem kerül kivitelezésre, bár a tervező Tanmor még szín mintát is mellékel, és egy színpróba nyomat is készül ebből, de az utókornak, ami ebből megmaradt, az csak az a Nagy Magyarország címer, ami a bélyegterven megjelenik, amit az úgynevezett Kossuth bankóra készítenek, vagy kerül kinyomtatáson ezen a bankon, úgynevezett két forintos Kossuth bankon.
Igen, ez a bélyegterve piros-fehér-zöld színű.
Különlegessége még ennek a kiállításnak az úgynevezett tokai átütés, amivel mi magyarok büszkélkedhetünk, hiszen a tokai postamester gondolt valamikor egy merészet, és ugye ezeket a bélyegíveket, amit eredetileg ollóval vagy valamilyen vágóeszközzel vágtak fel egyenesre, ő egyszerűen gondolt egy merészet, és egy derejevágóval, ugye ez a legenda szerint, fölmetszette ezt a bélyegívet, és hát így született meg a bélyegperforáció, tehát ez is a nevünkhöz kötődik. Különlegessége még ugye a kiállításunknak úgynevezett kőbányalevél, ami egy piros háromkrajcáros bélyeget jelenít meg, lebélyegezve, tehát ez a küldemény feladásra került. Igazi kuriózumról beszélünk, hatot ismer eddig a filatéliai történelem a világon. Történt ugyanis, hogy az öt krajcárosok nyomód utcai közé bekerült egy három krajcáros, amit ugye eredetileg zöld színnel nyomtattak volna, az öt krajcárosokat ugye pirossal, ám ez a három krajcáros dúc bekerült, és pirossal került kinyomtatásra. Egyértelműen ugye tévnyomatról beszélünk, de mint ilyen, ugye ez egy ritkaság, tehát ezért is számít nagyon értékes darabnak. Mint ahogy az első magyar bélyeg nyomata is, amit a bélyeggyűjtők vagy a filatélia történelem Pöttyös Jóskának vagy Himlős Jóskának nevez. Ugye ez nem más, mint Ferenc József egykori uralkodó császár és magyar király portréját ábrázolja. Történt ugyanis, hogy a nyomóducok megérkeztek Budára, egészen pontosan az Álladalmi nyomdába, ám de nyomógépek nem érkeztek hozzá, és a nyomtató ducról egy ilyen nagyon foltos festékhibás nyomat került le, amit rögtön a Bécsi udvar másnap bekéretett, hogy ezt ők felséggyalázásnak élték meg, de mint olyan, hogy egy pár példány azért megmaradt az utókornak, és ez is ugye igazán nagy értéket képvisel.
Végül is ezt nevezik az első magyar bélyegnek, amit ki is nyomtattak. Még visszatérve az előző kőbánya levélre, mennyibe került ez?
A vásárlás értékét nem tudom, vagy hát nem mondhatom el. Annyit elmondok azonban, hogy ma közel 50 millió forintot ért ez a levél. Budapesti Bélyeg Múzeumban található, elzártan egy páncélszekrényben, amit a Magyar Fejlesztési Banknak köszönhetünk, ezt ők vásároltak meg, letétként őrizzük mi a mi gyűjteményünkben.
És itt van egy másik különlegesség, az úgynevezett fordított Madonna.
Igen, amit említettem, ez ugye Helbing Ferenc bélyeg sora. Itt is egy ilyen nyomdai malőr történt, egyszerűen a nyomdamester az egyik ívet azt fordítva helyezte be, ugye ez két nyomóducból összeállított, két színnel nyomtatott bélyeg, aminek történetesen az egyik ívén a Madonnát a Jézus gyerekkel, ugye ezt egy ilyen fordított fejállásban helyezte be, és ezért hívjuk ezt egy ilyen fordított Madonnának. De kétségkívül a legnagyobb értéket a Bélyeg Múzeum kincstárában az nevezett nagymánya bélyeg képezi, amit itt láthatunk, és elhoztuk ezt is repró bemutatásban. Történt ugyanis, hogy a második bécsi döntés után, amikor a Felvidék egyes részeit visszacsatolták az anyaországhoz, akkor megkérték a tervezőjét, Légrádi Sándort, hogy valamilyen különlegességgel emelje ki ennek az eseménynek a jelentőségét, és akkor alkotta meg ő ezt a hazatérés 1938-as felülnyomást, amit az eredetileg zöldes olivás bélyegre egy barna színváltozattal nyomtattak rá. Ám de itt is történt egy olyan malőr, hogy két nyomdaív összeragadt, és az egyik nyomdaívra nem került rá ezáltal ez a piros felirat. Itt láthatunk egy példányát ennek a bélyegnek, ami egy postai szállítólevélen került bérmentesítésre, feladásra, és amikor ennek a híre eljutott a budai posta központba, akkor a nagymányai postahivatalból visszakérték a maradék ívet, amit a Bélyeg Múzeum őriz, ez egy 25 bélyeget tartalmazó szelvény, ennek az értéke ma közel 500 millió forint, tehát ez a legértékesebb darabja a magyar bélyeggyűjteménynek. És legvégül kuriózumként megmutatjuk azt a győzelmi bélyeget, vagy hát ahogy stílszerűen fogalmazok, majdnem győzelmi bélyeget, aminek röviden annyi a története, hogy a tervező Wertel József egy ilyen türkizes alapon tervezte meg, az ő próbanyomatát láthatjuk itt felül, alatta az akkori posta vezető, posta igazgató által módosított és jóváhagyott zöld színű, inkább gyepszínű bélyeg változatot. Most ezt a bélyeget az 54-es berni labdarúgó világbajnokság döntője idején nyomták, három színnel került nyomtatásra a bélyeg, a zöld, a piros és egy ilyen okker barnás színváltozat nyomtatással, ugye három fázisban nyomtatták, zajlott a mérkőzés, 2-0-ra vezettünk ám, de ugye megfordult a mérkőzés, és végül ugye a németek átvették a vezetést, és ezekben a pillanatokban tört be, úgymond a nyomda épületébe az akkori államvédelmi hatóság, és az AVH emberei azonnal leállították ennek a bélyegnek a gyártását, amiből merész gépmesterek azért megmenekítettek egy ívszélet, ezt található a Bélyeg Múzeum gyűjteményében, ezt most itt nem mutattuk meg, illetve a mondák szerint az egyik AVH-s tiszt is a bőrkabátja alá gyűrt egy ívet, ezt ilyen gyűrött állapotban azóta vélhetően látták többen, vagy felfedezni vélték. Végülis ugye ez a bélyeg nem került kivitelezésre, a világbajnokságot a magyar válogatott elveszítette, és így lett ez a majdnem győzelmi bélyeg.
A kiállításon még sok érdekesség van, lehet nézni vetített képes előadást, dokumentumokat, és interaktív kiállítási egység is van. Az a címe, hogy ne csak szemmel láss. Van egy pénzügyfilatéliai rész is, amely az okmánybélyegekről szól. A postajegyek és bankjegyek kéz a kézben című időszaki kiállítását mutatta be Elekes Attila André, bélyegtervező grafikus művész, a Bélyeg Múzeum művészeti vezetője. A kiállítás 2025. december 31-ig ingyenesen megtekinthető. Császi Erzsébetet hallották.
Egyszer majd véget ér, mint nappal sarzéj, de addig még az élet folyton rólunk mesél. Azt, hogy minden sebet nem gyógyíthat meg, az idő megmutatja, bármi történt, mert jó neked. És nem minden nehéz, van, hogy bennünk kevés, de mindig lesz elég erőnk, ha végre elkezdenénk. Lesznek tettek szavak, amik majd bántanak, de hogy bármit legyőz, ahhoz le kell győznöd. A halálból sem hozhat vissza senki senkit, majd te.
nekem. De pont vágyak helyett többet ér, ha van benned hit és erő. S jókor vagy, jó helyen. Amíg van újabb nap, amíg a szíved víz, nehéz az lehet, de lehetetlen az nincs. Amíg van újabb nap, legyen a fejedben, lehet, hogy nehéz lesz, de lehetetlen nem. Majd véget ér, mint meg annyi ég, de addig még az élet folyton rólunk mesél. Azt, hogy minden sebet nem gyógyulhat meg, de hogy bármit legyőz, le kell győzni saját szív. Az elmúlt éveket sem hozza vissza senki, már neked, sem nekem. De valga vágyak helyett többet ér, ha megérted, azt kell. S jókor vagy, jó helyen. Amíg van újabb nap, amíg a szíved víz, nehéz az lehet, de lehetetlen az nincs. Amíg van újabb nap, legyen a fejedben, lehet, hogy nehéz lesz, de lehetetlen nem. Eleve lehetetlen, ha lehetetlen, eleve lehetetlen, hogy bármi lehetetlen. Eleve lehetetlen, ha lehetetlen, eleve lehetetlen, hogy bármi lehetetlen. A halálból sem hozhat vissza senki senkit, majd neked, sem nekem. De pont vágyak helyett többet ér, ha van benned hit és erő. S jókor vagy, jó helyen. Amíg van újabb nap, amíg a szíved víz, nehéz az lehet, de lehetetlen az nincs. Amíg van újabb nap, legyen a fejedben.
Hamarosan Magyarországon is beindul az ezüst turizmus, az egészségben idősödni program, amibe a tervek szerint a Mátrát is bevonnák. Zsarnóczky Martin kutató professzor az időskori jólét legújabb kutatási eredményeiről számolt be.
Tavalyi évben az Európai Parlament megbízta a mi kutatócsapatunkat, ez egy litván központú kutatócsapat volt, három neves európai kutatót kértek fel, hogy alkossuk meg az úgynevezett longevity, azaz az egészségben idősödni koncepcióját. Ez egy 10 éves keretprogram, ez egy úgynevezett framework, amit megalkottunk, ebben elsősorban a mobilitásra, a gazdasági fejlődésre, és azokra a kék zónákra fókuszáltunk, amiben egy mintát szeretne majd az Európai Unió, illetőleg az Európai Parlament döntéshozói tovább elterjeszteni Európa szerte. Igen, a kék zóna és az idős turizmus az egy két külön dolog, ugye egy ezüst turizmus, ugye itt reflektálnék a haj színére, innen indult az alapvető koncepció, ez egy körülbelül 10-12 éves koncepció volt, amikor kifejezetten az idősekre specializálódó turisztikai attrakciók, szálláshelyek és programok kerülnek kidolgozásra. Ezek általában a belföldi, minden egyes tagállamban a belföldi turizmushoz kapcsolódik. Magyarországon ezen belül is egyébként a Mátra egy kiemelt helyszíne ennek az idős barát és idős turizmusnak. Illetőleg a kék zónák, azok olyan területek, kettő is található egyébként Európában, egyik Szardínia szigetén, a másik pedig Ikaros szigetén Görögországban, ahol az idősek az életmódjuk alapján, ebbe bele kell érteni egy picit testmozgást, a mediterrán diétát és maga a szociális hálót, jóval tovább élnek, mint összehasonlítva egy városban, vagy egy urbános környezetben lakók, és valójában ennek a koncepcióját, hogy mik kellenek ahhoz, mik szükségesek ahhoz, hogy mondjuk az életkort egészségben 5-10 évvel ki tudjuk nyújtani. Tehát ez egy úgynevezett longevity framework, ez azt jelenti, hogy kb. Egy-másfél évet dolgoztunk ezen a kutatócsoporttal, és meg vannak adva bizonyos ajánlások. És ezek az ajánlások a következő döntéshozóknak, ez mindegy, hogy az egyes tagállami szinten, turizmusban vagy gazdaságfejlesztési szinten ezekből fognak dolgozni, tehát ezeket vezik alapul, és a mobilitást, tehát a közlekedést és a hozzáférést ezekhez a szolgáltatásokhoz, ez egy arculatra fogják tervezni. Ez az Európa Parlament adta a kutatást Brüsszelben, kiválasztották ehhez a megfelelő kutatócsoportot, és én nagy örömmel tettem eleget ennek a felkérésnek, és nagyon örülök, hogy egy ilyen magas szintű munkába részt vehettem, és ezzel is hozzájárulhattam egyébként ennek a sikeréhez.
Szent Évről tartott előadást az Edelényi Szent Miklós görögkatolikus általános iskolában Makkai László, görögkatolikus atya, pasztorálpszichológus, aki a diákoknak segített megérteni a jelenlegi egyházi világ folyamat lényegét. László atya beszélt a fiataloknak a Szent Év mottójáról, múltjáról és jelentőségéről is.
Éjszaka volt, és botladozva léptem, vittem a sorsom ezt a súlyos darisznyát, mely tele volt nehéz gonddal, bajjal, de szembe jött velem a hajnal, hozta szikrázó fénysugarát. Ki vagy te mond, aki előtt levehetem az éjszaka sötét köpenyét, a csillagok lehetetlen vágy szüntesét, a szótlan hajt, óhaj birodalmát, hosszú évek kínzójaj magányát. Ki vagy te mond, mond, közel hajó, egy hangot súgott éppen, szorult a torkom, özengte néma halk dalát, mely harcba szállt minden régi jajjal, átölelt halkan a hajnal, hozta gyógyító fénysugarát. Ki vagy te mond, aki előtt levehetem az éjszaka sötét köpenyét, a csillagok lehetetlen vágy szüntesét, a szótlan hold, óhaj birodalmát, hosszú évek kínzójaj magányát. Ki vagy te mond, vagy te mond, aki előtt levehetem az éjszaka sötét köpenyét, a csillagok lehetetlen vágy szüntesét, a szótlan hold, óhaj birodalmát, hosszú évek kínzójaj magányát. Ki vagy te mond,
nagyon örülök, hogy itt lehetek újból, és hogy veletek együtt tölthetjük ezt a ma reggelt. Egy nagyon izgalmas témát hoztam számotokra, legalábbis remélem, hogy izgalmas lesz, hiszen, mint tudjátok, a Világegyházban szent év van. Ez a szent év mit jelent számunkra, mit jelent Rómába elzarándokolni, mit jelent Rómába átmenni a szent kapukon, és hát egy kis kedvet szeretnék csinálni nektek, hogyha lesz lehetőségetek elzarándokolni, vagy elmenni Rómába, akkor mit nézzetek meg? Hoztam ötleteket, meg hát persze, ki ne szeretné a pizzát, ki szereti a pizzát, ki szereti a finom pasztát, a tésztákat, felnőttektől, ki szereti a jó olasz kávét, kapucsinót, látom, hogy jelentkezők itt megvannak bőven. De hát ezekről is szeretnénk nektek egy pár mondatot mondani, illetve hát a fiúk figyelmét felhívni arra, hogy mit jelent svájci gárdistának lenni. Erről majd megnézzünk egy kis filmet. Ki szerette svájci gárdista lenni, a pápának a testőrségébe tartozni? Fiúkat kérdezem, mert igen, látom, hogy igazgató úr jelentkezik. Szomorú hírem van, nem lehettek, mert nem vagytok svájci állampolgárok, de elképzelhető, hogy ha Rómába jártok és fogtok látni svájci gárdistákat, akkor megengedik, hogy oda menjetek is. Egy fotót készítsetek. Legelőször is a Szent Évnek a logója látható itt, Jubileum 2025, a remény zarándokai. Ezzel hirdette meg Ferenc pápa 2024. decemberében a Szent Évet, és a logót látjátok, hogy igazából miért is ezek a szimbólumok vannak a logón. Ugye egyrészt a logót 48 országból küldték be a Szent Atyának, készítették ezt a logót, körülbelül olyan 300 logót értékeltek, vagy vizsgáltak meg, hogy mi legyen a 2025-ös Szent Évnek, ugye az a figyelemfelkeltő logója. Lehet látni, hogy itt négy alakot a logón, ez négy égtájat jelent, akik a keresztbe kapaszkodva Krisztust keresik, Krisztusra találtak. A horgony ősi keresztény szimbólum, ami azt jelenti, hogy a reménynek a jele, hiszen a Szent Évnek a mottója az, hogy a remény zarándokai legyünk, illetve hát a maga a hullám az azt jelenti, a tenger, vagy éppenséggel az, hogy az egyház hajója mindig a vízen van, és hát sokszor vannak ilyen hullámok is az egyház életébe, ezért ilyen hullámos tengert rajzoltak meg, hogy ezzel is kifejezzék, hogy mi gyakorlatilag az élet hajóján Krisztus a kormányosunk, és ő bennünket egy irányba vezet, és lehet látni, hogy ezek a non-figuratív alakok is a keresztbe kapaszkodva találják meg reményüket, találják meg a örömüket és boldogságukat. Tehát erről szeretnénk nektek egy kicsit beszélni, és most, hogy januárban Rómában voltam, és hát pont Gábor atyával beszélgetünk, hogy májusban is megyünk Rómába, de én még októberben is megyek Rómába, tehát lehet esetleg, ha valakinek van kedve csatlakozni, és hogy hoztam saját fotókat is, amit már Rómába a Szent Év kapcsán készítettem. Az első Szent Évet 1300-ban 8. Bonifác pápa hirdette meg. Ez volt a legelső Szent Év. Hát akkor olyan egyházi, világpolitikai folyamatok voltak, amiben Bonifác pápa szerette volna a pápasságát megerősíteni. Az ő idejébe került a pápai tiarára még egy korona, hogy ő a világi hatalomnak is a szószólója, és hát ő aki a világi uralkodók felett is, mint pápa, hatalmat gyakorolhat. Hát eztnek a francia király annyira nem örült ennek az ötletnek, akkor a német-római birodalom már hanyatlóban volt, és a Franciaország elkezdett erősödni, ezt történelemből szerintem még fogjátok is tanulni, és akkor, hogy megszilárdítsa a pápasság tekintélyét és a kereszténységet, 1300 évben a legelső Szent Évet hirdette meg a pápa. A Szent Év azt jelenti, hogy mindig egy egész esztendőt ölel át. És így kezdődött a Szent Év. Hát 8. Bonifácról annyit érdekességként tudni kell, hogy amikor eltemették és meghalt, egyébként nagyon nagy gondolkodó volt, akkor a francia király pert indított ellene, tehát az első pápa, akinek a halála után bíróság elé kellett állnia. De ezt is fogjátok majd történelemből tanulni, nagyon érdekes az életrajz egyébként 8. Bonifác pápának.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim, a riporterek Császi Erzsébet, Fekete Gábor és Grunda János, valamint a szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra! Közéleti adásunkat ma este 22 óra 5 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 5 perctől megismételjük.
This would be heaven. This would be heaven.
This could be heaven, this could be heaven, this could be heaven for everyone.
In these days of cool reflection, you come to me.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,